Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Isten igéjével a Zsoltárok könyve 28. fejezetének 6. és 7. versével. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem. Énekelve adok neki hálát. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő szeretete. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg figyelemmel Istenünk szent és írott igéjét, amely megírva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 9. fejezetének 57-től a 62. versig terjedő szakaszából. Isten igéjét a gyülekezet figyelemmel, de helyét elfoglalva hallgassa meg. A Lukács Evangélium a 9. fejezetének 57. és következő verseiből így szól Isten igéje hozzánk. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, megértésén és szívünkbe zárásán. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk eképpen. Áldott légy, drága, kegyelmes mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai napon a te házadba hívtál és hoztál bennünket. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt hét napjaiban, megtapasztalhattuk a te csodálatosan megtartó kegyelmedet és szeretetedet, érezhettük az életünkben a vezetésedet, megtanulhattuk és megismerhettük a te különös utaidat, nem a magunk választotta és a magunk által elgondolt megoldások szerint haladtunk, hanem a te vezetésed alatt, napról napra épülve és erősödve. Dicsőség legyen ezért neked, Urunk! Ma dicsérünk teljes szívünkből téged, hogy ebben az esztendőben ismét, sok-sok gyülekezeti közösséggel egyetemben hálát adhatunk az emberi kapcsolatokért. Hálát adhatunk a házasságokért. Férfi és nő egymás felé elmondott erős igényéért, amelyet a kegyelmed által azon az úton egyben tartja őket, amelyre elindultak. Urunk, sokszor titok számunkra az a hatalmas erő, az az egymás iránt érzett vonzalom, az a különös egymás szemébe tekintő szent pár csillogása, amely a szívből jövő érzések mélységét és csodálatosságát fogalmazzák meg. Talán szavakba sem tudjuk ölteni, de vajon kell megfogalmazni szavakban azt, amit a szív érez? Hiszen éppen elég egy apró jel, egy kézfogás, egy simogatás, egy biztató tekintet, egy mosoly az ajkon, vagy éppen a szemnek egy biztató tekintete. Urunk, milyen csodálatos eszközöket adtál nekünk arra, hogy kifejezzük a mi érzéseinket.
és milyen csodálatos eszközöket adtál arra, hogy meghalljuk a te szavadat, és cselekedjük azokat. Nem csupán a fülünket, hogy hallói legyünk a szónak, hanem adtad a szívünket, hogy értői legyünk az igének. Adtad a lábunkat, a kezünket, az ajkunkat, az egész valónkat, az egész életünket, hogy cselekvői legyünk Krisztus elhívó szavának. Ma taníts bennünket ennek a cselekvő életnek a titkára. Vezess a te utaidon bennünket. Krisztusért, a mi megváltó Urunkért kérünk. Légy velünk, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Istennek az a szent és írott igéje, amelynek alapján szeretnék közöttetek bizonyságot tenni, az ő szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található az előbbi ige szakaszban, Lukács evangélium a 9. fejezetének 61. versében eképpen. Követlek, Uram, de eddig Istennek szent és írott igéje. Amen. Követlek, Uram, de. Krisztus követése az első keresztény század óta nagy kérdése volt az egész emberiségnek. A kérdések talán így fogalmazódhattak meg, hogyan kövessük Jézust. Mi legyen az a megfelelő, mi legyen az a sokak által elfogadott és a Szentírás alapjain megálló forma és teológiai forma, amely alapján Krisztus követőivé lehetünk. Hogyan lehet láthatóvá tenni a világban Jézus tanítványait? Hogyan lehet Krisztus követségét mások számára is értékelhető és vonzó ajándékká tenni? Sok esetben igyekszünk megfogalmazni Jézus tanítása alapján, hogy ki lehet az ő tanítványa, és miben mutatkozik meg az, hogy ő Krisztus követőjévé lett. Az egyház is kereste annak az útját, hogy hogyan tudja Jézus követésének a kérdésére a választ megadni. Voltak korok, különösen az első keresztény századokban, amikor Krisztus követése a krisztusi életmód másolásában teljesedett ki. Úgy éljünk, úgy öltözködjünk, úgy legyünk jelen ebben a teremtett világban, ahogy a maga Jézus is jelen volt, és így próbáljuk megmutatni a hozzávaló tartozásunkat. Talán éppen ezek a gyökerek segítettek kialakítani a remete, vagy a szerzetesi életmódot, elvonulni a világtól, hogy még tökéletesebben tudjuk követni Krisztust, hogy a világ hatásaitól és a világ által ránk erőltetett érzésektől mentesen próbáljuk nyilvánvalóvá tenni a vele való közösséget. Aztán a Krisztus követésének a kérdése egyre inkább lelkisikra telerődött. Különösen is igaz ez a 10.-11. század környékén Kempis Tamásnak, híres művének az Imitáció Christi, azaz a Krisztus követése című művének a megjelenését követően, hiszen ezt a lelki élet aranykönyveként szánta Kempis Tamás, és leginkább azokat a lelki és erkölcsi szabályokat próbálta fókuszba helyezni, amelyek Krisztus követésében, a vele való teljes kapcsolatban, annak megélésében nyújt segítséget. Tulajdonképpen ma is erre törekszünk. Hiszen Krisztus követését valahogyan nem a külsőségekben, sokkal inkább lelki módon próbáljuk megélni. Keressük ma erre a választ. Krisztus követését egyetlen korban sem volt egyszerű megvalósítani. Ha igénkre figyelünk, akkor óhatatlanul megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy Jézus tanítványa nem csupán egy olyan úton jár, amelyre Jézus elhívja őt, a Jézus tanítványaként elhívott ember benne él a világban. És az a világ pedig olyan, amilyen, de sokszor hatalmas hatással van mindenkor emberére.
Jézus tanítványa vagyok, az ő követője vagyok, az ő útján járok, vallom, de ezzel párhuzamosan benne élek egy világban. Van egy társam, egy feleségem, egy férjem, aki mellett élek, akivel megpróbáljuk közös életünket felépíteni, talán hitben, lélekben nem teljesen vagyunk párhuzamosságban, de mégis igyekszünk egészséges kompromisszumot találni az életünkben. Van egy családom, akikért felelősséggel vagyok ebben a teremtett világban, felelősséggel élek értük, és gondoskodni szeretnék róluk, nagy-nagy tekintetet és figyelmet igényelnek tőlem, és talán sokszor nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a Krisztusra való figyelem és akár a szeretteimre való figyelem megfelelő egyensúlyba kerüljön. Krisztus tanítványa vagyok, de felelősségteljes munkával vagyok megbízva ebben a teremtett világban, oda kell figyelnem rá, sőt, talán a teljesítő képességeim határát is sokszor átlépve kell megvalósítanom önmagam, és megfelelnem azoknak az elvárásoknak, amelyeket velem szemben támasztanak. Krisztus követője vagyok, aki benne él egy olyan világban, amely sokszor nem a helyes, hanem az indulatos, a más érték szerinti megoldásokat keresi, és benne vagyok abban a világban, amely olykor kész a kompromisszumokra, a megoldások megtalálására, és olykor érzékeny, vagy éppen érzékenyítő jelenlétével is megérint engem. Krisztus követője vagyok, aki számtalanszor átéli a kudarcokat, aki meglátta és megismeri a mélységeket, vívódik és tusakodik, sokszor önmagával, elég voltam-e, oda tettem-e teljes mértékben magamat az ügy érdekében, megpróbáltam-e beleadni teljes mértékben az energiáimat azért, hogy valami megtörténjen és valami megvalósuljon, és vajon megálltam-e a helyem? Ki tudtam-e tartani? És Krisztus követője vagyok akkor, amikor valami sikerült, valahová elérkeztem, és mennyire előjön óemberi természetem, amikor megfeledkezem arról, hogy az ő tanítványa vagyok, és már sorolom is az én kezdetű mondataimat. Én találtam ki, én értem el, én csináltam meg, én voltam az, aki. Bizony tudjuk, hogy Krisztus követését bele kell helyeznünk a hétköznapi életünk valóságában, amit talán nem is olyan egyszerű megcselekedni. De vajon sikerülhet? Vajon sikerülhet, hogyan tudok helyes irányt találni? Most képzeljük el azt, hogy az Úr Jézus Krisztus belép a templomajtónkon, elkezd végigmenni a padok között, egyszer csak megáll mellettünk, és annyit mond, hogy állj fel, és kövess engem. Mit tennél, mit válaszolnál? Ő már elindul kifelé, fölálljak, elinduljak, mindent hagyjak magam mögött, felejtsem el az eddigi életem, az otthonom, és induljak el az ő nyomán. Talán az első reakció az, hogy igen, Uram, én már állok és indulok. És néhány lépés után elkezdek gondolkodni, talán számba veszem gyorsan a félbemaradt ügyeimet és a félbemaradt dolgaimat. Talán úgy, mint egykoron a Jézusnak válaszolók. Talán éppen egy szerettem foglalkoztat. Az ő tusakodása és vívódása. Talán egy szóra azt mondanám a mesternek, Uram, várj egy pillanatot. Hadd menjek haza, valakit otthon hagytam, a betegágyon hagytam. Hadd szaladjak el a kórházba, még egy pillanat, még egy találkozás, még egy szó. Hadd tudjam elmondani neki, hogy aggódom érte. Hadd tudjam elmondani neki, hogy fontos nekem. Hadd tudjam elmondani neki, hogy gyógyulást kívánok. Vagy Uram, talán csak egy telefonhívásra állj meg, még egy utolsó hívás, hogy eleget tegyek. Vagy elgondolkodom, s az Úr valahova máshová hív el, Uram, csak egy pillanat, míg hadd menjek ki a temetőbe. Apám, anyám vagy gyermekem sírjánál hadd álljak meg. Uram, adj egy kis időt, még egy imádságra, még egy pillanatra. Hadd vessek számot, hadd gondoljam át. Elindulok Jézus lábai nyomán, s talán megérintem a vállát, és azt mondom, hogy Uram, egy pillanat. Valakit itt hagytam, a hitvesem, a párom, a jegyesem. Hadd szaladjak haza, és hadd mondjam el neki még egyszer, hogy mennyire szeretem. Uram, lehet, hogy régen mondtam. Lehet, hogy már olyan nehéz kimondanom. Annyira természetesen élünk egymás mellett, sokszor túlrohanunk az életünkön. Jézus, adj egy kis időt, még egyszer, utoljára, hadd mondjam, szeretem. Vagy hadd öleljem meg még egyszer. Vagy lehet, hogy haragos szóval váltunk el, mert valamiben nem értettünk egyet. Vitánk volt egymással, Uram, Jézus, egy pillanat. Hadd legyen meg a békülés szava. Ne kelljen úgy elindulnom, hogy valami nincs rendben. Valami nem lett elrendezve. És megérintem Jézus vállát, Uram, még egy kis időt a gyermekeimre. Hadd mondjam el nekik megint, hogy mennyire szeretem őket. Mennyire fontosak nekem. Csak még egy szó és egy mozdulat. Hadd öleljem meg. Vagy hadd guggoljak le a szőnyegre, hadd térdepeljek le a szőnyegre. Én is akarom tolni az ő kis autóját, én is akarom látni a mosolyát, én is akarom érezni az önfeledt gyermekkort, hogy amikor gyermek voltam, milyen az a pillanat. Uram, hadd menjek vissza, adj egy kis időt. Egy szóra. Talán, mint a gazdag és Lázár történetébe, hogy szóljak, hogy figyelmeztessek, hogy elmondjam neki. Te mennyire szereted őket is. Elfoglaltak. Telve vannak teherrel, telve vannak gondokkal, feladatokkal, talán már még nem annyira gondtalan az életük, mint az enyém. Sok mindenbe kellene segíteni, de a legfontosabban hadd segítsek. Hadd mondjam el. Ma még lehet, most még lehet, most borulj le a kereszt alatt. Hadd szóljak, hogy változtassanak, hogy jobban szeressék egymást, és jobban szeressenek téged. Uram, egy pillanatra engedd meg. Hadd rendezzem el a földjeimet, a házam hadd bízzam valakire. Hadd adjam oda legalább a szomszédnak a kulcsot, hadd locsolja meg a virágokat. Uram, adj egy kis időt. Hadd rendezzem el, ami félbe van. Követlek, Uram, de. Talán mi is így vagyunk, mint az az ember, aki ezt mondta az igében. Követlek, Uram, de. És a de után belegondolunk az életünkbe, hogy mennyi minden van, amire még egy utolsó pillanatot és egy utolsó lehetőséget szeretnénk hagyni. És aztán milyen furcsán hangzik Jézus válasza. Szinte mintha kioktató lenne, mintha úgy egy kicsit, vagy talán nagyon, hogy Jézus keményen odalépne az embernek a lelkébe, pedig igazából annyira szeretettel hívja fel a figyelmet arra, hogy jöjj, előbb indulj velem, indulj el velem, járj velem, kövess engem. És meglátod, hogy ebben a követésben egy pillanat alatt sóvá is világossággá leszel. És aztán, amikor visszatérsz, úgy fogsz ragyogni a te szeretteid között, mint még soha. Úgy fogod hirdetni a Krisztus valóságát és jelenlétét, ahogyan senki más. A koporsó mellé állva a feltámadás evangéliumát viszed. Én vagyok a feltámadás és az élet. Szemtől szembe, face to face, nyilvánvalóan tapasztaltad meg a valóságát, mert a feltámadottal álltál szemben. Nem csak hallottad valakitől a hírt, hanem itt állt előtted. És tudod azt hirdetni, hogy ő él. A betegágy mellé tudod vinni, hogy van egy áldott orvos, aki vezeti a földi orvosok kezét. Tudást ad az elméjükbe, új eljárási módokat ad a kutatók számára, új gyógyszereket és új technológiai eljárások kifejlesztését engedi azért, hogy abban a műtőben egy valakivel több legyen. Aki ott van, éppen abban a kritikus pillanatban, amikor aggódsz. És vidd örömhírét a családba, Krisztus megváltó kegyelmének és szeretetének. Hogy emberré lett az Isten. Hogy megváltott téged. Hogy a legdrágábbat és a legnagyobbat odaadta érted. A folyamatban levő ügyeinket ne a magunk módján akarjuk elrendezni, hanem Krisztus módján. Kedves testvérek, Krisztus miatt nincsenek félbe maradt ügyek. Jézus miatt nincsenek félbe maradt megoldások, nincsenek félmegoldások. Jézus miatt nem leszel kisebb és kevesebb ebben a teremtett világban. Vele leszel igazából több. Mert teljes mértékben elrendezett ügyek és befejezett ügyek csak Jézussal együtt vannak. Olyanok, amelyek vele kezdődnek, és amelyek vele érnek véget. Jézussal teljes ügyek és teljes életek vannak. Aki az eke szarvára tett kézzel előre tekint, Jézusra néz. Ő vele lesz győztes és beteljesedett élet. Nem csak hitében, hanem minden, de minden ügyében. Kedves testvéreim, ma kezdődik a házasság hete, esztendőről esztendőre, a Valentin nap környékén határozták meg civil szervezetek és egyházok azt, hogy odafigyelünk a férfi és nő kapcsolatára is. Hálát adunk azért, hogy ez lehet. Imádságos szívvel és hálaadással állunk meg azokkal együtt, akik jelentős és különös évfordulót ünnepelnek ezen a mai napon. És imádságos szívvel állunk meg minden házaspárral együtt, hogy Isten megőrizte őket az úton, együtt haladhattak terveik, céljaik beteljesedése felé. Olyan jó, hogy nem volt kifogás, nem volt visszafordulás. Olyan jó, hogy nem voltok arra, hogy amiért ne kellett volna együtt haladni ezen az úton. Azért lehetünk együtt, mert ti ma arra emlékeztek, hogy ezt az utat együtt gondoltátok. És ha van is olyan pillanat, vagy volt is olyan pillanat, amikor talán valaki lemarad, olyan jó, hogy a másik megvárja, fölsegíti. Olyan jó, hogy a fogadalom nem a deszócskára épül. Furcsa lenne, hogyha a házassági esküben megjelenne ez a deszócska. Hogy az, akinek most Isten színe előtt a kezét fogom, szeretem, de. Olyan jó, hogy ez ott nincs, mert erre ott nincs szükség. Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy próbáljuk óvni magunkat a deszócskától. Ő tudja, hogy nagyon sok mindent utána tudunk helyezni, és utána tudunk pakolni. És még meg is tudjuk indokolni azt, hogy miért. Jézus csak ennyit mond, hogy kövess engem. Nála nincs de szócska. Nincs indoklás, mint ahogyan bármilyen határozatban megjelenik, hogy egy döntést meg kell indokolni. Az ő indoka az, hogy az én utam az életre vezető, az üdvösséges út. Ma hálát adunk, amikor férfi és nő kapcsolatára és a házasságra gondolunk, az életet összeillesztő, örökkévaló Isten szeretetéért és kegyelméért, hogy ő de szócska nélkül gondol mindent, ami életünkben, férfi és nő életében, az üdvösségünk kérdésében, és vezet azon az úton, amely vele lesz teljessé. Így adjunk hálát a mindenható Istennek. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztusunk, Te megszólítasz bennünket, és már-már indulunk, már-már megtesszük lépéseinket, már-már hevül a szívünk, s hatalmas buzgósággal töltöd el a mi bensőnket, annyira mennénk és annyira indulnánk, de tudod, ismersz bennünket. Hirtelen eszünkbe jutnak a folyamatban levő és a félbe maradt dolgaink. Eszünkbe jut valaki, aki otthon maradt, valaki, aki fontos, valaki, akihez még kellene szólnunk, valaki, akinek valamit el kellene mondanunk, ami fontos, amit talán nem mondtunk elégszer, vagy nem hangsúlyoztunk eléggé, és megérintjük a kezed, a vállad, ránk nézel, és azt mondjuk, Uram, én követlek téged, de tudod, Urunk, hogy hányszor mondtuk el ezt a szócskát, hogy de. Próbáltunk indulni, de valami mégis tartott és maradtunk. De köszönjük, Urunk, amikor óemberi természetünket legyőzve, az óemberi természetünket a Te kereszted alá lehelyezve, bűnbánattal megvallottuk kudarcainkat és erőtlenségünket, és úrrá tudtunk lenni a de szócska felett, s mindenek fölött Te voltál az Úr, és megláthattuk azt, hogy miattad, és nélküled nincsenek félbe maradt dolgaink. Mindent el tudunk végezni. S hirtelen eltűnnek a de szócskák, mert veled győztesekké leszünk. Urunk, ragyogtass föl életünknek eme csodálatos pillanatait, amikor de nélkül is annyira élővé vált minden. Köszönjük, drága mennyei édesatyánk, hogy ma nem csak a Te hívásodért és az arra adott emberi válaszokért adhatunk hálát, hanem olyan emberi válaszokért is hálát adhatunk, amely a Te felséges színed előtt egymás felé fogalmazódott meg egy nagyon fontos pillanatban. Köszönjük, Urunk, a házaspárokat, köszönjük a férfit és a nőt, az egymás számára kimondott igent, a szív és lélek buzgóságát, és köszönjük azokat a társainkat, akikre már csak talán múlt időben tudunk gondolni, és őket megköszönni, hogy volt egy de szócska nélküli csodálatos igen, amikor ezen az úton együtt járhattunk. Urunk, általad és tőled lehet minden a mi életünkben. Köszönjük ezt neked. Drága mennyei édesatyánk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, amikor könyörgünk azokért, akik nagyon-nagyon nehéz utakon járnak. Így állunk eléd a gyászoló családokkal együtt, akikkel az elmúlt héten ravatal mellett álltunk, a vigasztalás forrását kerestük, az élet reménységére vártunk és vágytunk. És Te ott a koporsó mellett erősítettél, vigasztaltál és támogattál bennünket. Támogass most is, amikor valaki nélkül léptünk már vissza a hétköznapi életünkbe, erősíts meg a gyász és a próba idejében bennünket. Urunk, imádkozunk azokért, akik beteg ágyon fekszenek. Különösen is imádságunkban hordozzuk asszony testvérünket, aki egy baleset következtében itt a helyi kórházban van. Műtét vár rá, Urunk, a Te kezedben van minden gyógyító keze, és a Te kezedben van minden ügy. Ott, abban a műtőben, a Te jelenléteddel legyenek többen a segítők. Urunk, imádkozunk hozzád betegeinkért, közelben és távolban levő szeretteinkért, a magányosságban élőkért, az utakat keresőkért, és nagyon sok mindenkiért, akiket ma is hoztunk a mi szívünkben, hogy eléd vigyük az ő ügyüket, hogy könyörögjünk értük és tekints le reájuk. Így most ebben a percnyi csöndben figyelj a mi imádságunkra, amit egyen-egyenként hoztunk a te trónusod elé. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy meghallgattad a mi szavainkat, és figyelmezz a mi kéréseinkre, és akaratodból cselekedj a mi életünkben. Megváltó Úr Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden emberi földi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban most és örökkön örökké. Amen.